Köszönjük, Atyám, az Úr Jézus Krisztus szent nevében a szent védelmet, a szent oltalmat, amit nekünk biztosítottál. Hálát adunk a menny erőforrásaiért, amely a rendelkezésünkre áll, amely mögöttünk áll, és támogat bennünket akkor, amikor a hitünket elkezdjük használni. Köszönjük, Uram, a hatalmat, amit Krisztusban kaptunk. Ellene megyünk az Úr Jézus Krisztus szent nevében minden gonosz munkának, és megkötjük a sötétség minden erejét az életetek felett, a családotok felett, a hozzátartozók felett, a szeretteitek felett az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Ellene megyünk a gyulladásnak, a fájdalomnak, az erek felett tökéletes épséget vallunk meg, rugalmasságot, és megvalljuk az erek felett, hogy nem tágulnak ki, nem szűkülnek össze, hanem olyan tökéletes állapotba kerülnek, ahogy az Atya megteremtette az embert kezdetek során. A Jézus nevében. Szent vérrel hintjük meg a felség területeteket, és a kezetek minden munkáját, és egyetlen ellenetek készült fegyver sem lesz jó szerencsés, és minden gonosz nyelv, amely ellenetek irányul, az kárhoztatik a Jézus nevében. És Isten rettentése árasztatik ki azok fölött, akik Isten fiai, Isten gyermekei ellen próbálnának bármit is tenni. Köszönjük, Atyám, a Te terveidet és céljaidat az életünkben. Hálát adunk, Atyám, a 13. evangelizációs alkalmakért. Köszönjük a nyitott szíveket, a halló füleket, a látó szemeket, a sokaságot, aki eljön Ádándon és Nyimben a nyitó alkalomra. Áldások teljességét árasztjuk ki felettük. Az akadályozó szellemet megkötjük Jézus nevében, és félre parancsoljuk, és kiküldjük az angyalokat, hogy szolgáljanak feléjük, az ott lakók felé, és hozzák be őket az Úr Jézus Krisztus szent nevében. És kiárasztjuk a szent szellemet, hogy ne tudjanak ellenállni a hívó szavának, a vonzásának, bejöjjenek Isten jelenlétébe, és ott maradjanak, és növekedjenek, táplálkozzanak a pásztorok által. Az Úr Jézus Krisztus szent nevében. Amen. Köszönjük a szomszédodat egy szerető öleléssel, és a következő üzenettel. Áldott vagy, hogy adhatsz.
Te vagy a közben, te vagy a közben.
Szeretettel köszöntünk benneteket. Dicsőséges nap volt szombaton, és egy hasonló dicsőséges nap lesz 13-án. Szombaton imakonferencián voltunk az egyik csapattal, és jól éreztük magunkat. A másik csapat addig tüsténkedett, és örömömre szolgál, hogy ilyen összefogásban és egységben működik a dolog. Ádándot leszórólapozták. Mim is folyamatban van, vagy elkészült már. Dicsőség az Úrnak. Megjelent a kis újságunk, ez már a husvéti szám. Járj a feltámadás világosságában. Pár gondolatot átemeltem abból a tanításból, amit Erzsébet tanított, a világosság és a világosság kiáradása, a szűrő tisztán tartása. Úgyhogy, ha valaki elfelejtette volna, akkor tudja ismét elővenni és nézegetni. Második oldalon van a hit használatban sorozatnak a negyedik része, az átlag feletti hit, és a kép épp Dávid és Góliát harcát ábrázolja. Harmadik oldalon vannak a bizonyságok, a végén pedig a keresztény hírek rovatban megemlékezek az első vérholdról, ami április 15-én lesz, és szombaton Sanders pásztor azt fűzte hozzá, hogy változások előtt állunk. Leírtam, hogy ez éppen most hol látható, nálunk nem lesz látható ez a teljes holdfogyatkozás. Halleluja, tanulmányozzátok. És egy nagyon csodálatos grafikát találtam a húsvéthoz, itt a jobb felső sarokban. A feltámadás szimbolizálja, hogy a tövis koronából a galamb húzza fel a szálat, tehát a feltámadást jelképezi. Folytatjuk a bőt sorozatunkat, a második része következik, és kezdjük az ige olvasást a Máté 9-ben. A Máté 9-ben a 14-es és 15-ös verset olvassuk.
Akkor a János tanítványai jöttek hozzá, mondván, miért, hogy mi és a farizeusok sokat böjtölünk, a te tanítványaid pedig nem böjtölnek? És mondanékik Jézus, vajon szomorkodhatik-e a nász nép, amíg velük van a bőlegény? De eljönnek a napok, amikor elvétetik tőlük a bőlegény, és akkor böjtölni fognak.
Amen. Azt hiszem, ez nem kíván külön kommentárt. Egyértelmű. Most várjuk Jézusnak a megjelenését, nem a második visszajövetelét, mert az majd 7 év múlva lesz. A megjelenésekor a lába nem érinti a földet, a felhőkön találkozunk, és igazából egy egybekelés lesz ez. Jön a vőlegény, a mennyasszony gyülekezet, és a felhőkön találkozunk, és egybekelünk. És együtt megyünk az Úrral. Kenneth Hagin szolgálatából nézzünk meg néhány eseményt elsőként. Kenneth Hagin, amikor pásztor volt, akkor épp egy konferenciára készült, és a Szent Szellem azt helyezte a szívére, hogy böjtöljön 2 napig, mert ezen a konferencián őt fel fogják kérni a gyógyító szolgálatra. Hát ez számára hihetetlennek tűnt, mert eddig még soha nem kérték fel, ugye akkor még fiatal éveiben járt, és elkezdte latolgatni, hogy hát ez nem lehet a test, hogy böjtöljön, mert a test az nem akar böjtölni. Ez nem lehet az ördög sem, mert az ördög inkább arra sarkal, hogy szélsőségbe essen az ember, olyan mélységű böjtbe, hogy a saját testét leépítse és tönkretegye. Egy negatív példát is felhozott Hagin. Volt egy pásztor, aki hosszú böjtöt tartott, nem csak étel nélkül, hanem víz nélkül. A testét lerombolta, és meg is halt. Azt hiszem, hogy a vese megy ilyenkor tönkre, amikor nincs víz és nincs kiválasztás. A böjtölésről az elképzelése az teljesen téves volt. Azt hitte, hogy Istent rá fogja venni arra, hogy mozduljon. De Isten már most hajlandó megtenni dolgokat értünk, tehát azért nem kell böjtölni, hogy Istent rávegyük valamire. Visszatérve Hagen esetére, elment a konferenciára, és valóban felkérték a gyógyító szolgálatra, ahogy a Szent Szellem neki megmutatta előre. Ebben az volt a lényeg, hogy ahogy böjtölt a Szent Szellem vezetése alapján, érzékenyé vált a Szent Szellem vezetésére, azaz felkészítette a böjt őt a szolgálatra. És így a Szent Szellem jobban meg tudott nyilvánulni a gyógyító szolgálat során. Tehát ez egy olyan böjt volt, amikor nem testből állt neki valaki böjtölni, hanem a Szent Szellem vezette arra, hogy ezt tegye. Másik eset akkor történt, amikor Kenneth Hagen utazó szolgálatban volt. Abban az időben hetente 2 napot böjtölt. Ez úgy bevett szokásként. Egyébként megjegyzem, hogy Kenneth Hagen soha nem böjtölt 3 napnál többet. Visszatérve a múlt heti tanításra, a 40 napos böjtöt senkinek nem kell megcéloznia. Kenneth Hagen, amikor böjtölt, akkor az evés idejét imával töltötte. Ugyanis nem sok jót fog eredményezni az, hogyha a felszabadult időt nem Istennel tölti az ember. A legnagyobb szellemi növekedés akkor következett be a szolgálatában, amikor hetente 2-szer böjtölt, sokat imádkozott, néha éjszakákat végig imádkozott, és tanulmányozta Isten igéjét. Mivel a paplak mellett volt a gyülekezeti épület, nem kellett messzire mennie, hogy félrevonuljon, és volt, amikor a feleség a gyermekeket küldte, hogy étkezési idő van. És Hagen azt kérte a feleségétől, hogy tudom, hogy mikor van az étkezési idő, de a gyerekeket légy szíves, ne küldjed. Ha nem megyek időre, akkor azt jelenti, hogy én kihagyom azt az étkezést. Nem tudom, ti mennyire ismeritek, az énekeseknek is az az elve, hogy ha fellépés előtt túl sokat esznek, akkor kudarcot vallanak a színpadon. A prédikátorok hasonlóképpen állnak ehhez a kérdéshez. Alkalom előtt nem szeretnek enni, mert szeretnének érzékenyek maradni a Szent Szellemnek a munkáira, a vezetésére. Sok évre rá szólt az Úr Hagen szelleméhez. Jobban örülnék, hogyha nem heti 2 napot böjtölnél, hanem egy böjtölő életmódot folytatnál. Azaz, ne egyél annyit, amennyit szeretnél, és tartsd kordában az étvágyadat. Hát ezt sokkal nehezebb megtenni, mint alkalmanként egy-egy napot böjtölni. Kenneth Hagen megfogadta az Úr tanácsát, és ezután nem böjtölt a hústeste szerint, illetve akkor böjtölt, amikor a Szent Szellem erre vezette őt. Amikor ezt a böjtölő életet élte, nagyobb szellemi lépéseket ért el, mint korábban. Amikor alkalmakat tartott az utazó szolgálatában, akkor naponta leginkább csak 1-szer étkezett. Hogyha valamilyen nehézségek álltak előtte, akkor aznap csak gyümölcslevet fogyasztott. És ahogy ezt a tanítást írtam tegnap, éppen mondtam a feleségemnek, hogy olvass el ezt a részt a Hagen kis füzetéből, mert lehet, hogy a böjt eredményt hozna. Tehát ott tartottunk, hogy Hagen egy böjtölő életet folytatott, és ennek eredményeképpen a gyógyulások sokkal könnyebben jöttek. Nem önálló, hanem a szolgálatában. És felfigyelt arra, hogy sokkal könnyebb a Szent Szellem befogadása kézreálltétel által, hogyha azon a napon egyáltalán nem fogyaszt semmit sem. Tehát böjtöl. Egy esetben Kenneth Hagent felkérték helyettesítésre. Azokon a napokon ő napi 2 alkalmat tartott, és ez a figyelmét teljesen lekötötte. Az egyik diakónus néhány nap múlva megkérdezte, hogy Hagen testvér, hogy tetszik az étel az éttermünkben? Akkor döbbent rá Hégen, hogy ő elfeledkezett enni, nem is gondolt az evésre, de ha már így szóba jött, meg is éhezett, és innentől kezdve azért evett, de csak naponta egyszer. Tehát látjátok, hogy nincsenek szigorú szabályok a bőtre az új szövetségben. Beszéljünk egy kicsit a szélsőségekről. Mi ne legyünk olyanok, mint az a pásztor, aki a szélsőséges bőjtel tönkretette a testét és meghalt. Neki senki nem tudott segíteni, mert senkit nem hallgatott meg. 1 Tesszalonika 5.23-as vers következik, amiben le van írva, hogy nekünk kötelességünk karban tartani a házunkat. 1 Tesszalonika 5.23. Ráadásul ez az igevers még azt is kifejezi, hogy hármas lények vagyunk. Szellem, lélek és test, és nem csak a mi Bibliánk, hanem a katolikus Biblia is így írja.
Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket mindenestől, és a ti egész valótok, szellemetek, lelketek és testetek fedhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére.
Amen.
Amen.
A görögben megnéztem két szót, hogy mit is jelent, mi a mélyebb értelme. A fedhetetlen azt jelenti, hogy kifogástalan, hibátlan. Tehát a testünket hibátlanul kell megőrizni addig, amíg az Úr Jézus el nem jön. Az őriztesség pedig azt jelenti, hogy vigyáz, őriz, megóv és gondoz. Tehát a saját testünket épségben meg kell őrizni, oly módon, hogy gondját viseljük. Kenneth Hagin egy esetben szélsőségbe esett, valamit dolgozott kint a szabadban, és napszúrást kapott. Olyan súlyú lett ez a tünet, hogy megállt a szíve. És a hívők, akik ott voltak körülötte, ők tették a kezüket rá. Itt szeretném elmondani, hogy Benny Hinn egy korábbi szolgálatában volt egy olyan eset, hogy egy hívő kapott egy álmot, egy látást arról, hogy neki aznap a kezét rá kell tenni Benny Hinnre, mert Benny Hinnek éppen szív panaszai voltak. És megtörtént a csoda. Tehát a bárányok is imádkozhatnak a pásztorért. Mert az ige azt mondja a Márk evangélium végén, hogy a hívők tehetik a kezüket azokra, akik rászorulnak. Kenneth Hagin azóta ügyel arra, hogy a testét ne hozza szélsőséges helyzetbe. Mert nekünk őriznünk kell, vigyáznunk kell a testünkre, mert ebben lakik a szellemünk, tehát a sátorházunk legyen épp, és be tudjuk végezni a futásunkat. Több helyen olvasni az evangéliumokban, hogy Jézus újra és újra félrevonult. Az ő teste is hús és vér volt. És ugyanúgy elfáradt, mint bárki más. Ugyan újjászülettünk, Szent Szellemmel beteljesedtünk, Isten ereje velünk van, de nem vagyunk szupermenek. Tehát vigyázni kell saját magunkra. Sajnos sokan vallást csinálnak a bőtölésből, és szélsőségekbe keverednek. Tévesen azt hiszik, hogy a cselekedetek végzik el a munkát. Ne a vallásban higgy, hanem Krisztusban, és a Krisztusban való életben. Ne keveredj cselekedetekbe, mert Isten fiait a Szent Szellem vezeti. Isten mindennél jobban megtiszteli az igéjére épülő hitet. Tehát minden esetben az igére építsd a hitedet. Ezt ajánlom az induló pásztoroknak is, hogy az igére építsék a nyáj hitét. Természetesen vannak álmok, látások és egyéb dolgok, de egyelőre csak az igével foglalkozzatok. Tehát nehogy valami kisiklás történjen. Gyökerezzenek meg az igében. Dániel 10. fejezetéhez lapozzunk. Tekintsük a különféle bőtöket. Dániel 10. fejezetében a 2-3-as verset olvassuk el.
Azokon a napokon én, Dániel, bánkódtam 3 egész hétig. Kívánatos étket nem ettem, hús és bor nem ment az én számba, és sohasem kentem meg magamat, míg el nem telik az egész 3 hét.
Amen. A 3 hét az a mi számításunk szerint 21 nap. A lényeg az, hogy a bőjt érzékenyítette Dánielt, hogy kijelentést vegyen az Úrtól. Azt mondja az írás, hogy nem evett a kívánsága szerint, de valamit azért fogyasztott. És ez néha nehezebb, mint a teljes bőjt. Ez a test megfékezéséről és a test alávetéséről szól. Hogy ne a test uraljon bennünket, ne a test diktáljon, hogy mit tegyünk, hanem te urald a testedet. Ebben még növekednünk kell. Tehát lássátok meg azt, hogy több, mint egyfajta bőjt van. Van teljes bőjt, olyan, hogy mint Dánielnél, hogy valamit azért ropogtat, de kívánatos étket magához nem vesz. Lehet, hogy csak száraz kenyér, héjat evett. Valamikor folyadékot iszik az ember, vagy gyümölcslevet, ahogy Hégen tette. Tehát többféle bőjt van, nem csak az, hogy most lezárom az étkezést, és x nap múlva visszatérek az étkezéshez. Sőt, tovább lehet folytatni ezen alapján, hogy kívánatos dolgot nem vett magához. Más dolgokkal is bőjtölhetünk. Mert vannak az embernek más kívánatos dolgai is. Tévénézés, internet, alkohol, kávé, cigaretta, a csoki is. És még azt is hozzáteszem, azt is megemlítem, hogy például ha valaki minden hétvégén, szombaton, vasárnap délig alszik. Jó, néha az ember megkívánja, de hát valahol a hústestet is jújúj, talált süllyed. Nem is kukucskáltam pedig. Tehát magyarul más kívánatos dolgot is félre lehet tenni annak érdekében, hogy a felszabaduló időt az ember imára fordítsa. Volt egy pásztor, aki elhatározta, hogy az Úrnak az idejének a 10%-át odaadja. Ez naponta 2 óra 44 perc. Feláldozta a tévénézést, ez alatt imádkozott, és képzeljétek el, hogy az Úr megáldotta egy nagy nemzetközi szolgálattal. Mert a felszabaduló időt ő az Úrnak szentelte. Imádkozott, és Istenki munkát neki egy szolgálatot. Ha te nem tudsz 10% időt az Úrnak biztosítani, mert azért aki munkahelyen van, meg háztartás vezetés, azért ez nem olyan könnyen egyeztethető össze, feláldozhatsz mást is. Megint felsorolhatjuk, hogy internet, tévénézés, szunyóka és egyéb más hiába valóság. És sok hiába valóság van az ember életében, az Úrra figyelünk, ő meg fogja ezt mutatni. Nézzük meg a bőjt hasznát. Az egyik, amit megemlítek, szolgálni az Úrnak, a másik pedig az lesz, hogy bőjt a krízis idején. Mit jelent az, hogy szolgálni az Úrnak? Időt tölteni Istennel. Múlt héten olvastuk az apostolok cselekedetei 13. fejezetéből a 2-3-as verset, amikor 5-en bőjtöltek, imádkoztak, és Barnabást és Saulust felkelték a szolgálatra. Ők, amikor imádkoztak a bőjt alatt, nem kértek Istentől. Tehát nem a kérés imájával mentek a trón elé, hanem szolgáltak Istennek az imával, hogy közösségben lehessenek vele. És Kenneth Hagin is sok esetben szokott zsoltárokat énekelni, nem csak azok, amik benne vannak, a 150 fejezet, hanem szellemből kapott zsoltárokat. Úgy, ahogy Dávid. A Zsoltár az egy szellemi költemény, a műfaját tekintve óda. És a zsoltárok felkentek. A szellem adja a pillanat ihletése alatt azt a zsoltárt, amit versként vagy énekként mondanak el. És a Vérszövetség tanításában ezt már hallottátok, hogy Dávid a megpróbáltatások idején emlékezett Isten haszidjára, és nagyon sok zsoltárt akkor kapott és akkor írt. Felírhatjátok az Efézus 5-öt, a 18-19-es verset, ami azt írja, hogy beszélgessetek egymás között a gyülekezetben zsoltárokkal, énekekkel, viszont elolvassuk az 1 Korintus 14-26-ot. Hasonlóképpen szól, mint az előbb említett vers.
Hogy van hát, atyám fiai, mikor egybegyűltök, s kinek-kinek van zsoltára, tanítása, kijelentése, nyelve, magyarázata, mindenek épülésre legyenek.
Amen. Tehát az épülés szolgálja az, hogyha egymás között igét osztunk meg, zsoltárokat, dicséreteket éneklünk. Viszont ezen vers alapján fel kell figyelni arra, hogy a korai egyházban azért mentek a gyülekezetbe, mert volt valamiük, és szerették volna átadni a többieknek. Sajnos a mai időkorszakban sokan azért járnak inkább a gyülekezetbe, mert kapni akarnak valamit. Az is jó egyébként, de először adni kell, hogy lehessen aratni. A másik haszna a bőtnek, hogy a krízis idején vezetést venni Istentől. Megfigyelhetjük az írásokban, hogy Jézus döntéshozatal előtt a tömegtől elkülönült és időt töltött az atyával. Tehát hallani akart az atyától, hogy ő mit cselekedjen. Apostolok cselekedetei 27. fejezet, 20-tól 25-ig olvassuk először. Tehát Pál hajóútjáról szól, ami egy hajótöréssel végződött, de mindenki megmenekült.
Mikor pedig több napon át sem nap, sem csillagok nem látszottak, és nem kis vihar szorongatott, a továbbiakra minden reménységünk elvétetett életben maradásunk felől. Mikor pedig hosszas volt már az étlenség, akkor Pál felállván ő közöttük mondta: jó lehet, szükséges lett volna, ó férfiak, hogy engedelmeskedve nékem, ne indultunk volna el Krétából, és elkerültük volna ezt a bajt és kárt. Mindazáltal mostanra nézve is kérlek benneteket, hogy jó reménységben legyetek, mert senki sem vészel közületek, hanem csak a hajó. Mert ez éjjel mellém áll egy angyala az Istennek, akié vagyok, akinek szolgálok is. Ezt mondván, ne félj, Pál, a császár elé kell néked állanod, és ímé az Isten ajándékba adta néked mindazokat, kik te veled hajóznak. Annak okáért jó reménységben legyetek, férfiak, mert hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, amint nékem megmondatott.
És folytassuk a 33-as, 34-es verssel.
Addig pedig, míg nappal lenne, inti vala Pál mindnyájukat, hogy egyenek, mondván: ma 14. napja, mióta folyton étlen várakoztok, semmit sem véve magatokhoz. Azért intelek benneteket, hogy egyetek, mert ez a ti javatokra szolgál, mert közületek senkinek sem esik le egy hajszál se a fejéről.
Amen. Tehát itt gyakorlatilag egy 14 napos bőtről van szó. Pál ez alatt, az idő alatt bőtölt, nyilván imádkozott, kereste Istent, és a Szent Szellem adott egy kijelentést, hogy ugyan hajótörést szenvednek, de mindenki életben marad. Az utolsó címszó: szabaddá tenni az elnyomottakat. 1939-ben Kenneth Hagin gyülekezetében egy hölgynél tüdőtumort állapítottak meg. Heti kétszer kapott sugárkezelést, Érdekes módon a gyülekezetben imát nem kért. Volt egy 16 éves lánya, és amíg az édesanyja távol volt, azon a napon ő böjtölt és imádkozott, hogy az édesanyja ettől a csúnya tünettől szabad legyen. Aztán következő alkalommal ugye ment a gyülekezetbe az édesanyja, és szólt az Úr Hégen szelleméhez. Van itt egy nő, akit ma meg akarok gyógyítani. Ezt Hégen elmondta a gyülekezet felé, a hölgy kijött, imádkozott érte kézrátétellel, és a tumor eltűnt. Az orvos nem találta. Szabaddá vált. De mielőtt bárki téves következtetést mondna le, el kell mondani, hogy nem a böjt hozta a gyógyulást. De a böjt előkészítheti, hogy végbe menjen az áttörés. A következő eset pedig ismert előttetek, mert talán a Tózer Híd sorozatban volt az ombányász története. Swigelsworth Isten egy nagy szolgálója, több mint egy tucat ember támadt fel a halálból a szolgálata során. Az Úrtól azt vételezte, hogy van egy Lázár nevű ombányász, aki nappal dolgozik, este meg prédikál, és tüdőbajos lett a bányában, és 4 éve maga tehetetlenül fekszik otthon. Az Úr szólt Swigelsworth szelleméhez, hogy menj el Lázárhoz és támaszd fel. Ezt az üzenetet ő leírta egy levelezőlapra, elküldte a családnak, de amikor oda ment, akkor hozzávágták, hogy nézzem meg, hogy néz ki az ember. Ugye hát láthatókra néztek, és nem hittek az Úr üzenetének. Akkor el is távozott, vett maga mellé még 7 hithuszárt, és azt is megállapította közben, hogy ennek a pásztornak, aki ott fekszik az ágyon, 1 gram hite nincs. Valószínűleg láthatók lehúzták. De ha az Úr szól, ad egy munkát, azt mi nem adhatjuk fel. Tehát ő be fogja végezni. Isten nem csinál fél munkát. A Swigelsworth a Szent Szellemtől azt vette, hogy böjtöljön. Tehát kihagyta a vacsorát és a másnap reggelit. És a Szent Szellem arra indította, hogy ne imádkozz Lázárért, neked meg olajjal a Lázárt, és ne tedd rá a kezedet, hanem Jézus nevét használd. Másnap, amikor elmentek a beteghez, az ágyát körülállták, 8-an, kézen fogva álltak körül, és elkezdték Jézus nevét ismételgetni folyamatosan. És amikor Isten ereje 6. alkalommal leereszkedett, Lázár felsírt, hogy megkeseredtem a szívemben, és megszomorítottam a Szent Szellemet. Ó Istenem, ez a gyógyulás legyen a te dicsőségedre. És abban a pillanatban Isten ereje átjárta a testét, meggyógyult és felöltözött. Tehát itt sem a böjt hozta meg a gyógyulást, hanem Swigelsworth érzékenyé tette a böjt a Szent Szellem vezetésének a vételére. És a Szent Szellem megmutatta a mikéntjét, hogy miként szolgáljon a beteg felé. Tehát mi is tanuljuk meg meghallani az Úr hangját, és követni az Úr hangját engedelmesen. Amen. Halleluja. Ezzel befejeztük a böjtről szóló tanítást. Én bízom benne, hogy azért kaptatok új dolgot ebből is. Hálát adunk a Szent Szellemnek, gyógyító munka folyik a gerincben, a gerinc alsó részén, arc, csont, fogazat, váll, ízületek, különösen térdízület. A gerincben erőteljesen folyik a munka. Te is ráteheted a kezedet saját derekadra, mert a világosság, a fény a te tenyeredből is, a te kezedből is ki fog áradni, de úgyis jöttök majd a gyógyító sorba. Bordáknál jelent meg a gyógyító kenet, alsó bordáknál. Amen, amen. Akkor kezünket tesszük rátok, imádkozunk hétetek kézzelátétellel, hogy Isten dicsősége és világossága behatoljon a testetekbe, és megtörje a sötétség erejét. Forgóban van, sonkacsontban van gyógyító kenet. Elhívásodat a Jézus nevében. Fussd meg a futásodat minden akadály nélkül a Jézus nevében. A Jézus nevében. Az 1 Péter 2.24 hatalmának erejét valljuk meg a tested felett. Szent egészséget szólunk Jézus nevében. Tökéletes épséget szólunk a Jézus nevében. Hálát adunk, Atyám, a te gyermekedért, köszönjük a nyitott szívét. Hálát adunk, hogy áldást rendeltél a kezének minden munkája mellé, a Jézus Krisztus szent nevében, és a te bölcsességed van ő vele, a Jézus nevében. Töltsd be az elhívásodat, fussd meg a pályádat a Jézus nevében, és minden akadályt, korlátot levágunk az életedből a Jézus nevében. Jézus nevében, minden korlátot, minden akadályt levágunk az életedből a Jézus nevében. Isten terve szerint szólítjuk elő a dolgokat. A szükségek betöltését a Jézus nevében. És köszönjük, Atyám, hogy gondod van a nyugdíjára a Jézus nevében. Hálát adunk, Atyám, hogy áldást rendeltél a kezük minden munkája mellé a Jézus nevében. Magjaik is áldottak és bőségesen sokasodnak a Jézus nevében. Péter 2.24 valóságának a hatalmát valljuk meg a tested felett. Tökéletes épséget szólunk. Szent védelmet áldoztunk ki feletted a Jézus nevében. Szív tökéletesen működ a Jézus nevében. Helyreállítást szólunk a Szent Szellem ereje által. A Jézus Krisztus szent nevében. A gyermeked életét. Hálát adunk a nyitott szívéért. Köszönjük az ő életét. Magjaikok áldottak, és bőségesen kamatoznak a Jézus nevében. Köszönjük, Atyám, az ő életét. Hálát adunk, Uram, hogy a világosság, Isten ereje kiárad, beárad a testébe, és megtöri az igát. Elvégzi a helyreállítást a Jézus nevében. A Jézus nevében. Áradj kenet, a Jézus nevében. Köszönjük, Atyám, a te gyermeked életét, a hűséges szívét, a növekedést szellemben. Köszönjük, Uram, a te igéd beépül a szívébe, és hatalommal használja azt. Áldásuk teljességét szóljuk az életed felett, a szent oltalmat, a szent védelmet, a Jézus Krisztus szent nevében. Amen. Köszönjük, Atyám, a te gyermeked életét. Szent oltalmat, szent védelmet rendelünk melléd. Angyalok seregét küldjük ki, hogy óvjanak téged, és legyenek a segítségedre mindenben. Szent Szellem eleje pedig a helyreállítást hoz a testedben, a Jézus Krisztus szent nevében. Amen. Amen. Kezünket tesszük héttel hozott kelmékre, szövetekre és ruhadarabokra Jézus Krisztus szent nevében. Kiárasztjuk Isten dicsőségét, a feltámadás erejét. Áradkenet, áradkenet, áradkenet a Jézus nevében. És hisztük, Uram, hogy ahogy az korai egyházban, az apostolok idejében a kenet, Isten dicsősége a szövetekbe bekerült és raktározódott. Ugyanúgy a mai napon is ez megtörténik, így eljut a kenet az otthonokba, és amikor hittel a beteg testekhez érintik, akkor a kenet beárad a testbe, megtöri az igát, helyreállítást hoz a Jézus Krisztus szent nevében. Köszönjük, Úr Jézus, a kereszt bevégzett művét. Tied minden dicsőség, mindörökkön örökké. Amen.
Pesti tanításból próbálom elmondani a Szent Szellem által, amit kaptam az Úrtól, hogy egy dologért vagyunk ezért itt ezen a földön, hogy az Úr munkáit elvégezzük, és mindannyiunknak el kell végezni az Úr munkáit, hogy lelkeket szerezzünk az Úrnak, és ezért a munkáért jutalmat kapjunk. A Dániel könyvében van ez az ige, a 12. fejezetben 3. ige, amely leírja, hogy a bölcsek lelkeket nyernek meg, és ezért a munkáért jutalmakat nyerünk. Tehát úgy ragyogunk, mint a csillagok, tehát dicsőségben fogunk ragyogni. A dicsőség lesz a jutalmunk mindenkinek, aki az Úr munkáiba jár, és újjá kell születtetni nagyon-nagyon sok embert. Ez a mi feladatunk, az utolsó időkben járunk, és ugye az elragadtatásunk közel van, ami a feltámadásunk is. És ehhez megkaptuk a hatalom kulcsait, a mennyei királyság kulcsait, amivel összekapcsoljuk a hitünket, és ezzel elvégezzük az Úr munkáit. És ez egy csodálatos, dicsőséges munka a mi számunkra. És a mennyországban meg lesz a helyünk. Meg lesz a helyünk mindenkinek a munkája után. Ez a hatalmi kulcs a változások kulcsa, ez az év a változások éve is. Mi vagyunk a változás hatalmi kulcsai, amit meg kell a gonosz ellen, mert nagyon nagy támadás van ellenünk. A gonosz munkái, e világ istene, ugye a sátán, és ugye ő nagyon munkálkodik abba, hogy mi ne találjuk meg a helyünket, az azonosításunkat, tehát, hogy ne találjuk meg a helyünket Krisztusban. De mi tudjuk, hogy hol vagyunk, hol tartunk, és növekedünk, és megkapjuk a jutalmunkat. Ugye Ádám bukásával azért az ember elvesztette a valós hatalmát, tehát az Ádám, mikor bűnbe esett, de Isten visszahelyezett minket ebbe a magas hatalmi pozícióba, amit meg kell futnunk itt a földön, végig kell járnunk, és köszönjük ezt a drága Szent Szellemnek, ami ugye a vallásosság előtt ők titkolják, tehát a vallásosság nem tudja ezt, amit mi tudunk éppen. Most közben elmondok egy példát, mert ahogy jöttem fel az óvodából, találkoztam egy drága emberrel itt a faluból, és mondja nekem, hogy egy picit állj meg, mondom, jó, mondjad, és mondja nekem, hogy hát nem jársz a templomba. Mondom neki, nem járok a templomba. Én egy nagyon jó helyet találtam, mondom, ezt nem titkolom, és nagyon jól érzem magam. Nagyon sok változás történt az életünkben otthon, és Hát mert miért nem meg így, mert így kevesen vannak ott biztos, megmondom, nem, mondom, ők a titkot nem mondják el, amit nem tudnak. Mert a vallásosság az nem tudja. Tehát mi hívők, akik Jézusba járunk, mi tudjuk ezt a csodálatos Szent Szellem munkáját és a nyelveken ima, hogy ez az imádságunk felszáll Istenhez, és nagyon jó, hogy megkapjuk a választ, és még az nagyon jó dolog, hogy mi Istennel összeköttetésben vagyunk, a szelleme, az ő szellemét kaptuk. És Isten adta hozzá kulcsokat, és az egy csodálatos érzés is. Tehát és szellembe járni, ez nagyon, nagyon jó. És tehát Isten küldöttei vagyunk ebben a világban, ő küldött minket, és egyek vagyunk az Atyával és Jézussal, mert az ő szellemével vagyunk megpecsételve, tehát egy szellembe vagyunk. És ezt ugye a vallásosság elméje nem érti. Ők ez ellen nagyon tusakodnak, nem értik meg ezt a csodálatos dolgot. Sőt, nem is szektába járunk, nem tudják ők ezt. És, de mi tudjuk, és megfutjuk, amit meg kell. Tehát az utolsó időben nagyon sok felkentje lesz Istennek. Nagyon sok, tehát nagyon sok lelket nyerünk meg. Ez nagy igazság. És az elragadtatásról annyit szeretnénk mondani, amit Jim Pastor mondott az előjárónk. Nagyon jól elmondta, hogy ez egyben a feltámadásunk. És ezt nagyon jó tudni, hogy elragadtatunk a felhőben. Ott vár minket a Jézus, a mi szerelmünk. És ez azért kell, hogy megtörténjen, mert nem szabad nekünk a rontásra, a világra, a világ teljes rontásban van, romlásba. És nekünk nem szabad oda hanyatlanunk vissza. Nem szabad arra tekintenünk. Most itt a Földön is nagyon-nagyon távol kell tartanunk ettől magunkat. És erősnek kell lennünk, és a hitet meg kell harcolni a hatalom kulcsaival. Tehát amit kaptunk Istentől. Mert nekünk jogunk van egészségbe járni, gazdagok vagyunk, mert ha Istenre tekintünk, ami ott fönt van a gyönyörű mennyországba, mi ugyanazt látjuk, azt a gyönyörű világosságot soha nem fog kialudni ez a világosság bennünk. Köszönöm az Úrnak. Nagyon szép mondatot mondott a Jim, és elmondhatjuk együtt, ez annyira csodálatos, hogy tudjuk, és szeretném, ha mondanátok ti is, hogy a mennyei jogaimat,
és
kiváltságaimat
nem
veheti el tőlem senki. Ez egy csodálatos.
Halleluja.
Úgyhogy arról is beszélt még Jim, hogy Isten az ő képére megteremtette az embert. De az ember egybe volt, tehát Ádámot mikor megteremtette, egybe volt, és hát mondta Isten neki, hogy ez neked így nem jó, tehát nem jó ez az embernek. És ezért külön választotta, és lett férfi és nő. És milyen csodálatos dolog egy nő a férfi számára, hogy milyen szép ajándék, ezt tudni kell. Csak nehogy a nő helyett mást válasszon, mert az nagyon nem jó utoljáró dolog. A romlás az is nem Istentől van. Tehát magunkba kell zárni a hitünket, és árasztani az emberek fele, és megtanítani őket arra, hogy a gonosz ellen hogy kell munkálkodni. És ezt nagyon erősen meg kell cselekednünk, hogy a gonosz távol tartsuk magunktól a betegséget, és minden rossz támadó erőt. Hát ehhez még sokat kell növekedni, de már azért tudjuk, és az imádságainkkal nagyon sokat elértünk az életünkbe. Köszönöm. Dicsőség Istennek!
Halleluja! Amikor a Bibliában kulcsokról olvastok, az nem más, mint a hatalom. Az a hatalom, amit Jézus nevében kaptunk. Egy gondolat még feljött bennem a házasság kapcsán. Azt mondja a példabeszédekben az egyik ige, hogy aki feleséget talál, az jó dolgot talál.
Igen.
És a következő mondatot nagyon felfigyeltem, az úgy szól, hogy nem minden férfi feleséget keres magának, hanem barátnőt, vagy alkalmi kapcsolatot, és ő elesik attól a jótól, amit Isten készített a számára.
Hogyan mondhatta ki ezt az egész ezt az alkalomhoz való jutást? Úgyhogy tavaly
szolgálatvállás.
Hát igen. Hogy tavaly tavasszal már azt tudtam, hogy valamikor áprilisban lesz ez, amikor, tehát az Úr adta, hogy áprilisban, de akkor még 27-e volt nekem, és ezt nem tudtam, hogy ez hogyan fog lenni. Na tulajdonképpen, hogy idáig eljutottam, Istennek köszönöm mindazt, amit az életemre az ő tervét rám hozta, mert nem is akartam elhinni, hogy ő ezt ki tudja munkálni az én számomra. Mert annyi akadály volt az életemben, mondjuk a férjem az egyáltalán nem akarta ezt a dolgot se hallani, se tudni róla, és az Úr mégis azt mondta, hogy menj, és cselekedd, és lépjél ki, és mert én elhívtalak, és olyan sokszor kaptam azt az igét, hogy ne félj, mert én veled vagyok, és el nem hagylak, és fogom a kezedet, hát menj, és cselekedd meg. És hogy szólj az embereknek, szóld az én igémet. És hát akkor még nagyon távolinak tűnt, de amikor közeledtünk ehhez a mostani időszakhoz, ez valami fantasztikusan, annyira kimunkálta az Úr, hogy én csak pislogtam komolyan. Pislogtam, hogy jött az, hogy most pásztori felkeretés, aztán minden olyan gyorsan történt, hogy csak kapkodtuk a fejünket, hogy már mehetünk a polgármesternek gyorsan telefonálni, és akkor már az is ott van, már azt is lerendeztük, hát és akkor már csak az van vissza, hogy már az evangelizáció meg legyen, és aztán már szolgálatvás, ez szinte egy hónap alatt zajlott le most, és képzeljétek el, hát azon kértem a mennyei atyát, hogy hát a férjemnek, hogy szóljon már, hogy munkálja ki az, hogy nekem ne kelljen szólni, hogy ő látja az ő szívét, ő tudja, hogy hogyan kell ezt kimunkálni, és akkor hát vasárnap reggel azt mondja, te anya, azt mondja, meséld már, hogy ki lesz, Árvándon ki lesz a pásztor? Bor Feri? Mondom, nem a Bor Feri. Hát ki? Mondom, a Szabóné Irma. Azt mondja, hát ezt azt mondja, tudtam. Hát én csak, hát és akkor olyan nagy hálákat adtam a mennyei atyának, hogy hát ezt így kimunkálta, hogy se nem veszekedett, se nem kiabált. Mondtam, köszönöm atyám, hogy így kimunkáltad, és azt mondja, akkor ez egy héten egyszer lesz? Mondom, igen, egy héten egyszer, és úgy tűnik, hogy vasárnap lesz. Azt is szívesen vettem. Tehát annyira megerősített az Úr, hogy ő adja, és ha kérünk valamit, akkor ő meg is cselekszi, és megteszi. Csak higgyetek, és bátorodjon a szívünk, és menjünk, és cselekedjük azt, amire ő elhívott bennünket, hogy hirdessük az evangéliumot, és lelkeket nyerjünk meg mindenki számára. És nagyon csodálatos volt.
Magyarul a egyenetleneket megegyenesítette előtted.
Így van. Teljesen, és nem is tudok szavakat mondani rá, mert csak egész héten ezen golyóztam, hogy most ez hogyan tudta az Úr ezt így kimunkálni, hogy se nem veszekedett, se nem kiabált, se nem magyaráztudni se kellett semmit, hogy ilyen csodálatosan. Mondtam, köszönöm Uram, mert eztán mindent rád bízok, mert te nálad semmi se lehetetlen, és te mindent úgy megcsinálsz, hogy olyan így megolajoztad az utat, amelyen én fogok menni, és valami fantasztikus volt.
Halleluja.
Na, halleluja.
Köszönjük az Úrnak. Megerősítek néhány gondolatot, ami elhangzott. Feladatunk a helyreállítás, mert hatalmat kaptunk Krisztusban, és Krisztus helyén állunk. és élvezzük a háttértámogatást a mennyből. Ha működtetjük a hitünket, akkor Isten kötelezi magát arra, hogy ő megcselekedje azt, amiben éppen járunk. Egy bizonyság is elhangzott ebben a 30. tanításban. Tájföldön az a bizonyos 74 éves pásztornak vese problémái voltak, és ugyanúgy senkinek nem mondta el a problémáját, mint a Sunemi asszony, amikor a fia meghalt. És a következő ütötte meg a fülemet és a szívemet, hogy ennek a pásztornak a hozzáállása hozta meg számára a gyógyulást és az áttörést, mert ott volt gyógyító kenet, amikor előjárón kint volt, és megszabadult ez a pásztor a vese problémájától. Ha tudod, hogy Isten meghallgat, akkor a válasz már úton van. Tehát úgy tekintesz rá, hogy az a válasz érkezik. És akinek van mustármagnyi hite, az azt mondja a hegynek, hogy ugorjál a tengerbe. És a Szent Szellem még egyszer előhozza azt, amiről már korábban is beszéltünk, hogy egy tünetet nem letagadni kell, hanem megtagadni. Most azért is fontos ez, mert hogyha ugye találkozunk újakkal majd Ádándon és Nyimben, akkor nem szerencsés azt mondani neki, hogy hát neked nincs magas vérnyomásod, neked nem fáj a derekad, amikor közben meg érzi, meg tudja. Tehát nem az a megoldás, hogy azt mondjuk, hogy én tudom, hogy ti mit akartok ebből kihozni, vagy hova vezetitek vissza, melyik igére, de egy új, aki most hallja először az evangéliumot, az nehogy egy kicsit flúgosnak nézzen bennünket, hanem azt mondhatjuk, hogy Jézus sebeivel meggyógyultál, mert az elhordozta. Ezért tekintsd úgy, hogy az nincs. Így már érthetőbb a számára. Vagy pedig imádkozhatsz akár felette is, ha találkozol valakivel, és azt mondod, hogy ezt a tünetet én most Jézus nevében megtagadom, és levágom rólad. És ezután tekintsd úgy, hogy ez nincs. Tehát egy picikét becsomagolva, vagy egy kis körítéssel érthetőbbé kell tenni a számukra. Három mondat. Pásztorkonferencián az óriásokról volt ismét szó. Az ellenség terve az, hogy tönkre tegye az emberi vérvonalat, mert ugye Jézus is az emberi vérvonalon keresztül ugye született. És az ördög már elkezdte a korai időkben a génmanipulációt. Noé előtt az óriásokat a héberben Nephilim néven is megtaláljuk. Noé után pedig a Refaim néven találjuk meg az óriásokat. Isten az özönvízzel azt szándékozta elérni, hogy az óriásokat kipusztítsa a földről. Noét valahogy nem találták meg, és hát nem tudtak ugye Noé családjával ugye házastársi kapcsolatba lépni. Tehát a Nephilim, a Refaim óriások voltak, ezeknek ugye vannak régészeti leleti nyomai, leletekben ugye fellelhetők ezek. A mitológiában is megtalálható sok ilyen génmanipulált lény, de a mai napon is folynak titkos kísérletek arra, hogy egy olyan szuper lényt létrehozni, akinek nincs semmi akadály, és harcol, és megy, és ennyit akartam még hozzáfűzni. Tehát többféle óriások léteztek, de ezek mind az ördögén manipulációi által jöttek létre. És akiket most használ a kísérletekben, azok se Isten bölcsességét használják. Halleluja! Köszönjük a figyelmeteket! Thank you. Az Úr áldottjai vagytok.